Ezúttal testvérek, a mai igét a Máté evangéliumából fogjuk felolvasni, a 26. rész 36-tól 46-ig terjedő verseiből, aki teheti, állva hallgassa az igét. Tehát Máté 26, 36-tól 46. Akkor elméne Jézus velük egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak: üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. És magam elé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezdve szomorkozni és gyötrődni. Ekkor mondanékik: felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És egy kisé előre menve, arcra borulva, könyörögvén is mondván: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarok, hanem amint te. Akkor méne a tanítványokhoz, és alulva találta őket, és mondta Péternek: így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Ismét elméne másodszor is, és könyörgve mondván: Atyám, ha el nem múlhatik tőlem a pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. És amikor visszatér vala, ismét alulva találná őket, mert megnehezettek vala az ő szemeik. És ott hagyva őket, ismét elméne és imádkozik harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván. Akkor méne az ő tanítványaihoz, és mondanékik: aludjatok immár és nyugodjatok. Íme elközelgett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek fel, menjünk. Íme elközelgett, aki engem elárulna. Imádkozzunk.
A kiosztott mázlaton találunk két kérdést. Én nem harmadik kérdést szeretnék feltenni, hanem sokat, de most azt szeretném megkérdezni, hogy ez a két kérdés valakinek ismerőse, aki legalább 3 vagy 4 éve jár a gyülekezetbe, több bólogatót látok. Talán kb. 3 vagy 4 évvel ezelőtt mindenki egy Isten tiszteleten, amikor Jézus születéséről volt szó, Schwarz Zolitól, illetve feleségétől, Katitól kaptunk egy ilyen kártyát, nem biztos, hogy ilyen színűt, de ilyen kártyát kaptunk, körülbelül ekkora volt, és erre ez a két kérdés volt rátéve. Tehát okvetlen el kellett mondanom szándékot, nem is elmondani, de a lányom mondta, Lídia, hogy apa, mondd el, hogy ezt a Schwarz Zolit tette föl ezt a kérdést, mondom, okvetlen, mert úgy gondolom, hogy ezt sokan emlékeznek rá, de ha nem emlékeznének rá, akkor is, mert nekem ez a könyvjelzőm, és minden nap találkozok ezzel a kérdéssel, és még most se tudom rá, a jó választ tudom, az igazit nem tudom még, mármint amit én mondanék rá, szívem szerint tudom, hogy mit kéne mondani, de hogy vajon azt mondom-e, ami ember a kérdés mögött igazán ott rejlik. Aztán az is nehézség volt, hogy az igét mit hozzak a testvéreknek, mert nem nagyon született meg az ige, és hát sorba olvasom az igét, és a Máté evangéliumánál tartottam, amikor eljutottam ehhez a részhez, ami megszólította a szívemet, és hogyha Bánhelyi Gyurinak a ige hirdetésére gondolok, azt a terminológiát követem, akkor ez most egy bizonyságtévő ige hirdetés lesz, nem tanítás, inkább bizonyságtétel arról, amit én, hogy így mondjam, a saját olvasásomban, a csendességeimben megtaláltam. Igazából ugye az elmúlt hetekben két alkalommal is, egy Isten tiszteleten és egy csoportórán is beszéltünk Istennek az akaratának a kereséséről. Ezt Bozsóki Sándor testvérünk a kibemutatókkal kapcsolatban elkezdte. Ez annyira jól sikerült, hogy a csoportórára is begyűrűzött, azt utána még egy csoportórára begyűrűzött, amikor erről beszéltünk talán itt van legutóbbinál is, egy kicsit Isten akaratának a kereséséről. Igazából ezért nem erről szeretnék beszélni, de fogom érinteni, főleg az első pontban, hanem arról szeretnék beszélni, amit maga az Úr Jézus Krisztus átért ebben a hozzánk nem hasonlítható helyzetben, mert igazából sem érzelmileg, sem értelmileg nem tudjuk felfogni, hogy mekkora teher volt az Úr Jézusnak ez a Getsemánei esemény. Annyit tudunk, hogy fizikailag annyira rossz volt, és annyira nehéz volt, hogy az izzadságcseppek, mint egy vércseppek hullottak alá róla. Tehát valami ember feletti kint kellett neki átélni, amit nekünk biztos, hogy nem kell átélni. De mint emberek találkozunk olyan helyzettel, amit majd itt látunk az igéből, hogy tudjuk, hogy mi az Istennek az akarata, tisztában vagyunk vele, egyetértünk vele, de vajon mit teszünk azzal? Azt hiszem, hogy ez a kérdés nem csak nekem okoz problémát, hanem mindenkinek, aki ezt elolvassa. És azért is adtam ezt a címet, mert azt gondolom, hogy aki erre azonnali választ tud adni, az talán nem biztos, hogy ismeri saját magát, vagy azt, hogy a döntésében hozott, elvi döntésében után vajon meg is tudja tenni azt, amire vállalkozik. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés két dolgot tartalmaz. Van egy elvi része, hogy úgy általánosságban oda tudom-e szállni magamat az Úrnak arra a munkára, arra az útra, amit ő kigondolt. Az első kérdést azt talán az Úr Jézus kaphatta, ezt a kérdést az ő édesatyától, miután lejött a földre. Ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez a kérdés megválaszolásra talált az Úr Jézusnál, mert ott kellett hagynia a menny dicsőségét, ő mindent elhagyott. A második kérdést azt már nyilván nem neki tette föl, hanem maga az Úr Jézus teszi föl nekünk, de hát így mind a két kérdést nekünk teszi föl Isten, hogy bármit el tudunk-e hagyni, és bárhová tudjuk-e őt követni. Úgy gondolom, hogy ezek a kérdések mélyen élnek bennünk, és talán egyszer Istennek kell csak erről igazán számot adnunk, illetve nyilván a tetteinkkel is, de mélységesen ezt nem megbeszélni, megtárgyalni kell, hanem megválaszolni. Tehát akkor odaérkeztünk az első ponthoz, hogy amikor a küldetés világos. És azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert ezt az egész történetet úgy értékelhetjük többre vagy magasabbra, ha látjuk azt, hogy az Úr Jézusnak minden tettének, cselekedetének a motívuma az volt, hogy ő meghaljon. Ahhoz képest egy icipicit emberileg szólva kontrasztos ez a történet. Azt tudjuk a Bibliából, hogy a világ alapjainak a felvettetése, tehát a földből, a kozmoszból még nem volt semmi, amikor tudósít bennünket az ige arról az időről, nem akkor, hanem arról az időpontról, hogy megöletett a bárány a világ alapjainak a felvettetése előtt. Hát ez, nem tudom, hogy lehet egyet mondani, hogy régen, amikor még nem volt idő, de hát amióta van föld és ég, azóta is sok idő eltelt, de ez már akkor eldőlt, hogy a mi megmentésünkre Jézus Krisztus meg fog halni. Aztán ott van az Ézsaiás 6. részében, amikor a prófétának mondja az Úr, hogy ki megy el minélkünk, ki megy el a követségünkbe, mondja az Isten. És erre a próféta válaszol, én hol vagyok, küldj el engem. És ezt teljesen nyilvánvalónak látjuk, Isten gyermekei, hogy ezt az Úr Jézus Krisztus válaszolja igazából, nem a próféta, vagy a próféta is, de az igazi követségben Istentől az emberek felé csak Istennek a fia mehetett el. De nagyon érdekes egyébként, hogy amikor az Úr Jézus idézi ezt a részt, a példázatokkal kapcsolatban mondja, hogy a kérdés és válasz után leírja azt a részt Ézsaiás, hogy halván ne halljanak, nézvén ne nézzenek, és akkor ne is térjenek meg. És csak ezt a részt idézi az Úr Jézus. És nyilvánvalóan, hogy akkor az előtte való rész is ő saját magára vonatkozik. De azt gondolom, hogyha ezt a példát ő nem hozza föl, akkor is számunkra egyértelmű, hogy ő volt az, aki Istentől eljött követségbe értünk. És aztán szeretnék arra is rátérni, hogy ahogy közeledik az Úr Jézus a Getsemáné kert felé, ő maga ugye ilyeneket mond, hogy nem azért jött erre a földre, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságul sokakért. Tehát ő neki az egész élete egy ilyen célirányos volt. Hát amikor már a bemerítő János bizonyságot tett róla, azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tehát ez minden itt ott van. És amikor már egész közel vagyunk, itt vagyunk a 26. részben, mostan időben is, nem csak az oldalban, akkor a 31. versben a következőt olvassuk. Ekkor így szólt Jézus hozzájuk. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Hát már itt ugyancsak háborgott a lelke. De azt mondja, ugye, hogy egyrészt ti megbotránkoztok, utána megverem a pásztort, hát ez még talán nem tűnne olyan nagyon keménynek, de az utána való mondatból ez a verés halálos verés. Ugye azt olvassuk, hogy megverem a pásztort, de miután feltámadtam. Hát ahhoz meg kell halni. És ott van az a szomorú rész, hogy ti, tanítványaim, el is fogtok engem hagyni. De miután föltámadtam, én majd előttetek megyek Galileába. Én azt hiszem, hogy egy pillanatra sincs kétségünk afelől, hogy az Úr Jézus tudta a küldetését, és tudta, hogy mi a célja. És azt ő végre akarta hajtani. És akkor jön a második pontunk, amikor Isten akaratának követése egyértelműen nehézséget okoz nekünk. Úgy olvassuk a 37. versben, illetve visszatérnék a 36. versbe, mert ezt ugye, amikor készültem, nem tűnt föl, de ahogy a Gyuri olvasta, megdöbbentem rajta, hogy a 11-jel ment föl, és a 7-nek, vagy a 8-nak azt mondta, hogy üljetek le itt. És ő tovább ment, és vitt magával 3 tanítványt. És ennek a 3 tanítványnak mondja azt, hogy vagy így mondja maga az ige, maga mellé vette Pétert és az Zebedeus 2 fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig. Hát úgy látjuk, hogy az Úr Jézus életében az Isten akaratának a beteljesítése nem békességet és nyugalmat hozott az ő életében. Én azt hiszem, hogy a mi életünk de is van ilyen, talán több az, amikor eláraszt a békesség vagy nyugalom, nem tudom milyen szót használja, amikor tudjuk, hogy Istennek az akaratát fogom tenni, mert én látom, hogy ő számomra ezt tűzte ki. És akkor az ember akármilyen nehézséget igen, találkozik, úgy látja, hogy ezen fölül tud emelkedni, és tudja, hogy ezt kell tenni. De úgy látjuk, hogy vannak olyan helyzetek, hát mi olyanban nem kerülhetünk, mint az Úr Jézus, ezt már mondtam, de valamilyen hasonlatképpen talán elmondhatjuk, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az embernek azt kell látnia, hogy az az út, amit Isten vár tőlünk, amit tudunk, hogy meg is kell tennünk, az rendkívüli nehézségekkel jár. És itt nem gondolok csupán a halálra. Sok egyéb dolog van az életünkben, amikor hogy így mondjam, föl kell áldozni az életünket. Valaki egyszer úgy mondta azt az igét, amit János evangélista ír le az Úr Jézus szájából, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint ha valaki életét adja a barátaiért, hogy igazából meghalva sokkal könnyebb valakiért jót tenni, mert az szinte egy pillanat műve, de egy életet vagy egy életszakaszt föláldozni a másokért az én életemből, Az is egy nagyon nagy dolog. És úgy gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem kell nekünk meghalni ahhoz, hogy nagyon szenvedjünk. De talán ezt nem is kell túlragoznom. Aztán ugye eljön az a pillanat, amikor tudjuk, hogy mi az Istennek az akarata, és nem tudom, hogy van-e valaki most ilyen helyzetben, hogy tudom, hogy mi az Istennek az akarata, de még nem léptünk a tettek mezőjére. Én erről a tettek mezejéről szeretnék egy kicsit beszélni, vagy erről az Úr Jézus életében ezt hogyan valósult meg. Illetve látunk olyan nehézségeket, gondokat ebben az Isten vezetésében, olyan akadályokat, hogy megrémülünk, és tanástalanok vagyunk. Ugye, van ilyen az életünkben. Jézus itt látjuk, hogy fokozottan ilyen állapotban volt, és vajon mit tett ő? Hát két dolgot látok én itt. A 38. versben azt olvastuk, hogy maradjatok itt, és virrasztatok velem, vagy ahogy a Károli fordította, vigyázzatok velem. Tehát ez a két gondolat merű dolog volt a számára igazi megoldás, ami nekünk is jó tanács. Az, hogy a tanítványai társaságát kereste. Gyuri ugyan azt imádkozta, hogy igazából talán erre nem volt szüksége az Úr Jézusnak, de én úgy látom, hogy valami miatt ő ezt kívánta. És ezt többször megemlíti, nekem az a döbbenetes, hogy a 40. versben is, amikor másodjára el akar menni imádkozni, akkor is ugyanezt a gondolatot veti föl az Úr Jézus, és úgy látom, hogy valami módon számára segítség lett volna, hogyha a tanítványok vele virrasztanak. Azt tudjuk más evangéliumból, azt hiszem a Lukácsban van megírva, hogy az Úr Jézus ugyan a döntését egyedül kellett meghoznia, de amikor a tanítványok elaludtak, és a legnagyobb tusát vívta, akkor őt egy angyal segítette. Valahogy elterjedt a keresztények között, hogy igazából minden egyedül kell megoldanunk, mert Isten és közöttünk kell eldőlni dolgoknak, én úgy gondolom, hogy ez igaz, de úgy tűnik, mintha Isten föl akarna használni bennünket, embereket, társaink segítségére. Vagyunk-e olyan társak, vagyunk-e olyan testvérek a gyülekezetben, akár ismerősi, baráti, tágabb körben, hogy valaki ránk számíthat. Épp tegnap néztük meg újra, és hát sokszor elmegyünk a családdal a Skanzenbe, és újabb csodálatos tájegységek nyílnak meg, és ott láttunk olyan szobát, ahol a ravatal föl volt állítva. És a régi korban mennyire komolyan vették azt, hogy ráadásul az elhunyt ott maradt a tiszta szobában, és odajött a rokonság és az ismerőskör, hogy virrasszanak. Gyakorlatilag a halál beáltával, a nehézség beáltával megkezdődött a közösség. Ez nem öröm közösség volt. Sírni a sírókkal, örülni az örülőkkel. Mi már ezt valamilyen módon nem ismerjük. Érdekes módon, amikor a feleségem meghalt és a temetésére hívtam egyik kollégát egyik munkahelyről, amikor megtudta, hogy van itt megemlékezés a temetés után, azt mondta nekem, nyilván egy pár nappal később, amikor találkoztam vele, tudod, úgy irigyellek. Amikor az én édesapám meghalt, akkor csak a négy fal vált, senki más. Hogy még a világi ember is egyértelműen vágyik arra, hogy amikor nehézben van, amikor tusát víz, ne maradjon úgy, mint a kisujjam, teljesen egyedül. Az Úr Jézus valamilyen oknál fogva a tanítványai részéről, ahogy hallottuk is, olyan emberanyagot kapott és választott, akik ezt a próbát nem tudták kiállni, többszöri nekifutása sem. Ezzel nem szeretnék foglalkozni, inkább a mi oldalunkat szeretném kiemelni, hogy vajon vagyunk-e olyan társai másoknak, hogy egyáltalán meghívhatók vagyunk a virrasztásra. A második pedig az, hogy imádkozni kezdett, egy kicsit tovább ment, arcra borult, és most zárójelet teszem, így imádkozott. Azt gondolom, hogy egy kérdés merül föl ezzel kapcsolatban, ezzel a verssel kapcsolatban, hogy merjük-e vállalni mások előtt belső harcainkat. Vagy legalább egy valakinek. Most belehelyezik magunkat az Úr Jézus helyébe. Vagy azt a szokásos mondást idézzük saját magunknak is, hogy mi magunk majd megharcoljuk. Ez főleg a 60-as, 70-es éveknek volt a kereszténységnek egy ilyen szlógenje, hogy hát harcoljuk az Úr harcát, és akkor mindenki elmondta, hogy ő hogy harcolta meg a harcát. De senkinek, vagy nagyon keveseknek jutott eszébe az, hogy netán ezt valakivel is meg lehetne harcolni. A végső döntésben nem tud segíteni. De úgy tűnik, hogy a harcban, a küzdelemben tud segítséget nyújtani. És hogyan, azt igazából nem tud megmagyarázni. Az Úr, már mint mondtam, mélységes segítséget látott abban, hogy az ő szamarúságát meg tudja osztani velük. Másodszor pedig kereste a kapcsolatot az ő atyával. Érdekes, hogy ebben a részben nem halljuk azt, hogy Isten mit mond. Amikor megjelent a megdicsőrés helyén, hallottuk az Istennek a hangját. Amikor Bemerítő János bemerítette az Úr Jézus, ugyan egy rövid gondolatot, de hallottunk, hogy mit mondott az ő fiáról, a környezetének, illetve hát ilyen módon neki is. De ebben a részben, ahol háromszor imádkozik maga az Úr Jézus, nem tesz még említést sem Máté sem a többi tanítvány, vagy író, hogy vajon Isten mit mondott neki. Nekem az a benyomásom, hogy ott mint emberként kellett ezt a küzdelmet végig harcolnia, amiben a kétségeit, kéréseit fölvázolja Istennek, és utána egy döntést kell hoznia, talán anélkül, hogy valami különleges erősítést kapott volna Istentől, vagy bátorítást, hogy jól teszed, fiam, hát tudod, ezt beszéltük meg. Az a kérdés merül föl bennem, hogyha megint az Úr Jézus helyébe helyezem magamat és magunkat, hogy amikor nekünk gondjaink vannak, kihez fordulunk? Vajon egyáltalán fordulunk-e valakihez? Milyenek a kapcsolataink? Képesek-e vagyunk egyáltalán másokat ugye hordozni, amit már említettem, vagy bátorságot venni, hogy elmondom a másiknak is, hogy rájön a másik, hogy én egy nagyon gyenge testvér vagyok. Egy nagyon erőtlen valaki vagy, pedig igazából nekem olyan erősnek kéne lenni. De ugye igazából nem erről szól a hívő élet, hogy bemutassuk, hogy milyenek az igazi hitlősök, hanem olyanokra vágyik Isten, akik magukat megalázva tekintenek szép a környezetükben, és Isten előtt alázatosan járnak. Az imádságról pedig hát egy kicsit megriadtam, amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy még egy órát sem tudtatok imádkozni velem? Hát itt háromszor egy óráról beszél. Hát mikor imádkoztam én háromszor egy órát, és akkor ráadásul az Úr Jézus ezt valamilyen alsó lésznek határozza meg. Ezen úgy megdöbbentem, és rájöttem, hogy a kérésekért úgy szép óraszámot el tudok imádkozni. Vagy ha összerakom azt az imádságot, amit kéréssel töltöttem, vagy azt a részt, amikor vívottam magammal, és Istennel vagy az ő akaratával, hogy azért mennyit imádkoztam, hát azt talán jobb, hogyha nem mondom meg, vagy talán százalékban sem lehet kifejezni, hanem ezrelékben, és még ott is eléggé gyenge számokban. Úgy gondolom, hogy az imádság, ha az Úr Jézusnak szüksége volt a bűntelen Isten fiának imádságra ilyen nehéz helyzetekben, akkor nekünk is szükségünk van. A harmadik ponthoz érkezünk, ami talán a legjobban döbbentett meg engem ebben a részben, nem abban, hogy az Úr Jézus úgy tűnik, mintha szeretne kitérni ezelől az út elől, mert én úgy gondolom, mint ember, gyakorlatilag én csak ezt szeretném. És ő pedig egy olyan feladatnak a végén, vagy a cél előtt kellett rádöbbennie, vagy nem is tudom, átélnie, amiben, hogy így mondjam, megremegett a lába. A 39. versben a második tagmondat így mondja, Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, vagy múljék el ez a pohár, teljesen mindegy, melyik fordítás. Ebben a kérésben, mintha számomra az lenne, Uram, az áter túl nehéz, a béter bizonyára jobb lesz. Nekünk ismerős ez a gondolat, hogyha valami nagyon nehéz, akkor valahogy más gondolunk. Én nem tudom, miért vagyok így, teljesen józanul este eldöntöm, hogy mikor kell fölkelni. Beállítom arra az időpontra, ami a legkésőbb időpont, és reggel ezt mindig fölülbírálom. Hát ez nevetséges szó szerint. Hát hogy lehet az, hogy abban a józantalan felriadt álmomban én átlátom, hogy még negyed óra van. Hát ha előző nap jó átláttam, és rájöttem, hogy még nincs negyed óra, akkor amikor fölkelek 6 óra, akkor miért van még negyed óra? Hát ez tragédia. De úgy látom, hogy ez talán egy ilyen vicces rész, de valami ilyesmiről, ilyesmi történik az életünkben, amikor azt gondoljuk, hogy hát talán a B-terv az jobb. De hát nálam még úgy is működik a dolog, hogy nem ezt mondom az Úrnak, hogy múljék el tőlem ez a pohár, hanem simán előhúzom a B-tervet, és azt csinálom. És akkor utána csodálkozom, hogy valami nem stimmel. Mert ez a B-terv az, nekem az merült fel, hogy egyáltalán van B-terv. Én azt hiszem, erre mindenkinek magának kell megadni a választ. Egy adott helyzetben ettől megkímélem a testvéreket, hogy megmondjam, hogy van-e vagy nincs. Aztán az imádságról még annyit, a stílus. És most nem arra gondolok, amikor itt kiállunk, és egy kicsit meg kell köszörülni a torkunkat, és tudjuk, hogy százan hallgatnak, akkor is jó lenne úgy imádkozni, ahogy pontosan otthoni csendességünkben, de talán a stílusáról szabad valamit mondani, amit én itt látok, hogy az Úr Jézus hogyan közeledik a mennyei atyához, ez számomra példaadó. Aki azt mondta saját magáról, hogy én és az atya egy vagyunk. És akivel egy az ember, azzal szembe szinte, hogy megengedi ezt a baráti, haveri stílust, és itt pedig nem ezt látjuk, hanem valami nagyon tisztes, nagyon tiszteletteljes gondolat, hogyha lehetséges, múljék el ez a pohár. Hallottam egy reklámot, bizonyára hallották a testvérek is a rádióban, de én nem ismétlem, mert nagyon aranyos egyébként, és itt egy kicsit csúnyán hangzana, hogy a fiú mondja, anya, számítógépet és netet akarok, ezt így mondja csendesen, és utána, mint aki toporzékol és üvölti, hogy én netet akarok. És akkor úgy, amikor hallja az ember, akkor úgy mosolyog, hogy tényleg valami ilyen van bennünk, amikor mi nagyon akarunk valamit. Hát az Úr Jézus valamit nagyon akart, de ezt hogyan adta elő? Ez nem a jó neveltséggel függ össze, hanem a szeretettel. Olyat is hallottam manapság, ez nagyon tetszett a rádióban, mert amikor kocsi vagyok, akkor ezt néha hallgatom, hogy honnan látszik az, hogy egy kapcsolatnak a rózsaszín felhője eltűnik egy pár életéből, és ott azt határozták meg a stílus. Amikor odadobnak valamit a másiknak, egy csak egy nyegle szót, és akkor az nem stílus, az egyszerűen a szeretetnek és annak a hiányának a kérdése, hogy hogyan beszélek én a másikkal. Én azt hiszem, hogy még erre is szabad odafigyelnünk, hogy hogyan beszélünk a mi Úrunkkal, és úgy érzem, hogy úgy tudom, a Bibliából szabad neki panaszkodni, szabad keserűnek lennünk. Inkább ővele legyünk ilyen beszélő viszonyban, mint emberekkel, de itt az Úr Jézusnál én azt látom, hogy van benne valami a szeretetnek egy olyan finomsága, ami engem megragadott. És ilyen értelemben nem a stílus szeretném átvenni, hanem annak a motivumát, ami az Úr Jézus Krisztusban benne volt. Hát a negyedik pontunk az lenne, hogy a pozitív döntés a nehézségek ellenére. A 39. versnek a harmadik tagmondata azt mondja, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Úgy gondolom, hogy ez a vers ennek a szakasznak a csúcsa. De mit is mondott az Úr Jézus egy evangéliumában, mert csak János jegyezte fölünk legjobban, hogy milyen az ő akarata Istennel szemben. Három helyet szeretnék különösebb magyarázat nélkül megerősítésként tenni, hogy az Úr Jézus hogyan gondolkozott már jóval korábban arról, hogy mi az ő akarata és Isten akarata közötti különbség. A János 4.34-ben ezt olvastuk, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vagy a János 5.30-ban, nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Vagy a 6. rész 38. vers se így szól, nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Megmondom őszintén, hogy ezek az igék, és főleg a Máté ige egy kis zavarba hozott. Mert ugye azt olvassuk itt, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Hát most ezek szerint az Úr Jézusnak az élő Isten fiának más akarata lehetett, mint a mennyei atyájé? És én úgy gondolom, hogy ez az akarat valami másról beszél, mint a távoli cél. Én úgy érzékeltem, vagy számomra így tudtam ezt megérteni az Úr Jézus oldaláról, hogy egy adott pillanatban áttért rendkívüli nehézség mondatja ezt vele, hogy az az akarat most ne valósuljon meg, ami az enyém. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy ebben a pillanatban az Úr Jézus azt akarta, amit az Atya. Ám bár érdekes, hogy máshol ez az imádság úgy hangzik, hogy a lehetséges múljék el tőlem ez a pohár, de hiszen, ez a hiszen szó nincs ott, de így adja vissza az író, hiszen ezért jutottam erre az órára. Tehát, hogy neki nem a cél változott meg, hanem az a rettenetes súly, amit át kell élnie, úgy érzi, hogy elviselhetetlen. Hát de mi pont nem így vagyunk, amikor a B-tervet húzzuk elő? Hát tudjuk, hogy mi az Istennek akarata, és mégis előhozzuk a B-tervet, és én az órát még átrakom még 15 perccel valamilyen rejtélyes oknál fogva, és mindig kiderül, hogy rosszul teszem, de megteszem. Tehát, hogy az Úr Jézus nem tette meg, hanem végig gondolta, és ez a feszültség ott van ebben az igében, és úgy gondolom, hogy az Úr Jézus nagyon jól döntött, mert, hogy mondjam, a szenvedés megmaradt, a döntés pedig isteni volt. És az ő egész életútjára ez volt jellemző, amit én így fogalmaztam meg magamnak, az Atya akarata valósuljon meg az életemben minden körülmények között. Ez visszhangzik az Úr Jézus teljes életéből, amit olvasunk róla, a bizonyságot, amit róla tesznek kívülvalók, és amit ő mond saját magáról, és Isten mond ő róla. Az ő számára úgy látom nyilvánvaló volt, hogy nincs B-terv, csak A-terv van. Aztán vajon el tudjuk-e mondani az Úrnak a B-terves elképzelésünket? Felmerjük-e vállalni? Hát én így vagyok vele, hogy ezzel kicsit hadilában állok. És eszembe jutott Máté evangéliumának a 21. részének a 28-32. Terjedő verse, amikor az Úr Jézus mond egy példázatot egy édesapáról, akinek volt egy szép szőlője, és volt két szép szár fia. És hát az apa elgondolta, hogy a drága fiúk ma kimennek, és a szőlőbe dolgoznak egyet, egy jó nagyot, és az első fiúnak mondja, hogy hát fiam, menjél ki a szőlőbe dolgozni. Hát ez a fiú felvállalja az ellenállást, és azt mondja, nem apám, de mit csinál? Meggondolja magát, és utána kimegy. Az édesapa oda megy a másik fiúhoz, drága fiam, ma menjél ki a szőlőbe dolgozni. Hó, természetes apám, hát ez a legtermészetesebb dolog, hát nem tudom, miket mondok még, de hát valami ilyesmit gondol az ember az ilyen hirtelen válaszoknál. Hát én vagyok a jó fiú, én mindig meg szoktam csinálni. Én nem meggondolta magát, ő ki sem ment. És az Úr Jézus megkérdezi, ki cselekedte az Atya akaratát? Hát nyilván válaszolnak a írástudók, hogy az első. Úgy látom, hogy sokszor a tetteink mérik le szavaink hitelességét és valódiságát. A gondolatokat és az érzelmeket úgy gondolom nem kell szégyelni, de kontrollt kell tartanunk, de cselekedeteink minősítik valójában a döntéseinket. És azt gondolom, hogy jó erre gondolni, mert úgy gondolom, hogy a mai világban olyan sok szó esik az érzelemről, és minden ilyen gondolati dologról, amivel egyetértek, de úgy látom az igében, hogy a puding próbálja mindig a cselekedet. És úgy tűnik az Úr Jézus példájából is, hogy neki nem kedves, vagy nem kedvesebb az az ember, aki azt mondja, hogy igen, és utána nem csinálja. Úgy tűnik számára elfogadható, ha nemet mondunk, de utána megcsináljuk. Azt gondolom, nem ez a példa, de ez még az elmes kategória. Bár csak az elmény kategóriába be tudnám magunkat sokszor sorolni. Aztán kiemelkedő számomra Jézus példája ebben a szörnyű tusában, Atyám, a te akaratod legyen meg. Ezt a mondatot a még a két másik imádságában is megerősíti. Mi az értékrendünk az Isten akaratával kapcsolatban? Milyen helyet foglal el? Az a baj, talán sokszor úgy gondoljuk, hogy ez alternatíva. Egy lehetőség a többi közül. Ám bár van ebben valami, mert amikor az Úr az 5 Mózes 30. részben, a 19. versben, még korábban is mond valamit, akkor gyakorlatilag alternatívát ad. Kikeresném azt az igét, 5 Mózes 30-29, vagy 19, bocsánat. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Tehát Isten úgy tűnik alternatívát ad, tehát a döntésben alternatívánk van. Abban, hogy mi a helyes, abban nincs. Egy imát olvastam, és azt leírtam egy kis lapra, és nekem ott van a lámpám alatt, és erről szól, és megmondom őszintén, ezt addig szeretném ott tartani, ezt az imádságot, amíg én is el nem tudom ugyanezt mondani. Így szól ez az ima. Uram, én kész vagyok, hogy elfogadjam bármit adsz. Nélkülözzem, amit visszavonsz tőlem. Elengedjem, amit elveszel. Elszenvedjem, amit rám mérsz. Az legyek, akit te látni akarsz. Bár csak rá tudnám mondani, hogy ámen. Az 5. pont következik, hogy Jézus ebben a szörnyű susában, és ezt a kereszten is bemutatta, ami tényleg, hogy mondjam, az én számomra kifejezetten Istenhez méltó cselekedet, a legnagyobb nehézségben is tud gondolni a másikra. És ugye itt azt olvassuk a 41. versben, amikor ugye első alkalommal nem sikerül a tanítványoknak venni az akadályt, azt mondja, hogy virasztatok és imádkozzatok, és akkor elkezd magyarázni. Amikor a halál utájában nem elég a idézőjel a maga baja, ő neki van ideje, energiája, szeretete arra, hogy odaforduljon ahhoz a 3 ember felé, és elmagyarázza neki, hogy miért kell virrasztani, és mi az oka annak, hogy nem tudnak virrasztani. Ez számomra hihetetlenül nagy dolog, és ugyanezt tette a keresztfán is. Ugye azokért imádkozott, akik őt legyilkolják, vagy akik hozzásegítik ahhoz, hogy minél hamarabb meghalljon. Ehhez csak isteni szeretet képes, úgy gondolom. De itt két tanács van, amit én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a vigyázzatok, vagy ébren legyetek, hogy legyetek talpon. Ez érdekes módon, ezt most vettem csak észre, hogy egész kor a gyermekkoromtól fogva azt figyeltem meg, és akkor még nem biztos, hogy olvastam ezt az igét, hogyha nehézség van, a legprimább megoldás az alvás. Ha nem tudtam valamit megoldani, és még máig is vagyok így, és nem tudok rendbe jönni, akkor keresek magamnak időt, hogy elaludjak, és akkor úgy valahogy kisimulnak a dolgok, vagy legalábbis átrendeződnek, de ez úgy látszik nem megoldás. És ezt mondja az Úr Jézus, hogy legyetek talpon, hogyha ti nehéz helyzetben vagytok, mint én, akkor két dolgot csináljatok, ne aludjatok. Hát nyilván nem azt jelenti, hogy akkor, ha gondunk van, akkor elfelejtjük az alvást, de ne legyen módszer arra nézve, hogy majd, hát szó szerint, hogy mondja a magyar, alszunk rá egyet. Jó dolog az néha, de a gondoknál úgy tűnik, hogy Isten azt tanácsolja nekünk, vagy Jézus Krisztus, hogy legyünk éberek. A második gondolat pedig az, hogy imádkozunk. Én ezt így fordítottam, de magamnak beszélgessünk Istennel. Hát úgy is lehet imádkozni, hogy Uram, nagyon szenvedek, szünted meg, ámen. De igazából nem ez a kapcsolat az Úrral, hanem hogy elmondom neki, mint Dávid, hogy mi az én lelkem problémája, vagy az Úr Jézus ebben a nagyon nehéz susában. És úgy gondolom, hogy ebben van mit tanulnunk az Úr Jézustól. És azt hiszem, hogy azért van szükségünk a tanácsa az Úr Jézustól, mert én úgy tapasztaltam az én gyenge kis példányon keresztül, hogy az igazi kísértés a tervmódosításban van. Tehát itt nem azzal a kísértéssel van gond, hogy a férfiak olyan dolgokat néznek, amit nem kéne, vagy bárkinek tudja, hogy mi az igazi kísértés az életében, hanem arról van szó, amikor egy feladat olyan nehéz, hogy szinte el sem merem kezdeni, akkor jön az igazi kísértés, a tervmódosítás. És még meg is magyarázzuk, hogy az egy kicsit más, de lényegében ugyanaz. És azt mondom, ez a kísértés. Mert amikor imádkozott az Úr Jézus, mi a lényege a mondandójának? És én azt hiszem, mindegyikünknek milyen szívébe kellene lésnie, hogy mikor egy végső döntést hozunk, akkor tudjuk kimondani ezt, hogy legyen meg a te akaratod. Mert mi olyan szépen meg tudjuk azt magyarázni, hogy ezért az ige itt azt mondja az a testvér, azt mondta a tapasztalat, ezt mondja, akkor most így döntök. Hanem arról van szó, hogy minden észérv ellenére, vagy mellett is tudjuk azt mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Én úgy gondolom, hogy az Úr valami ilyen tanácsot szeretne nekünk adni. És akkor a hatodik pont az arról szól, hogy a Jézus a második és harmadik imádságban rövidít. A 42. verset azért felolvasom, másodszor is elment és így imádkozott, Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Igazából mi hiányzik innen az első imádsághoz képest? Hogy mi az én akaratom? Úgy tűnik, hogy az Úr Jézus innentől kezdve az ő akaratát feldolgozta. Ez valami rendkívül gyors, hogy mondjam, munka volt, de a számomra az a, a meglepő, hogy két dolog. Amikor az Úr Jézus ilyen nehéz helyzetbe jut, és mi is nehéz helyzetbe jutunk, akkor ugyanazért a dologért szabad többször oda menni az Úrhoz. Ez az egyik, amit én sokszor mellőzök, mert valahogy ez kínos és keserves. A második pedig az, hogy vajon föl tudom-e adni, idézőjelben a második és harmadik imádságnál, ez most ez csak egy jelképes szám, hogy az én akaratom megvalósuljon meg. Tehát ne legyen az a gondolat még mindig, hogy hát ha lehetséges, múljék el ez a pohár. Uram, vedd elő a B-tervet, neked biztos van B-tervet. Úgy gondolom, hogy Isten szeretne nekünk ebben segítséget nyújtani. És úgy fogalmaztam meg magamnak, hogyha többször fordulunk az Úrhoz ugyanabban a dologban, akkor ő átformálhatja a szívünket arra az útra, amit ő helyesnek lát. És nem megmagyarázza, hanem bennünk elvégzi az ő munkáját. Aztán ezzel a háromszor imádsággal egy ige jutott eszembe az 1 Timóteus 2.1-ben, ahol azt mondja Pál apostol Timóteusnak, de miután nem tudom kívülről, inkább idézem, arra kérlek mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések és imádságok, esedezések és hálaadások minden emberért. Egy ilyen gyakorító ige szerepel itt, tehát ne egyszer, mondjuk mi a jövő szombaton imádkozunk, vagy negyed évente, vagy fél évente, hanem azt mondja a Pál apostol, hogy tartassanak ismételten könyörgések. Sok mindenért. És úgy gondolom, hogy ez egy tanács megint arra vonatkozólag, hogy hogyan éljük a mi életünket. És valószínűleg, hogy figyelem magamat és a környezetemet, nem tudom, de sokszor többet beszélünk egy problémáról, mint amennyit imádkozunk. Ezen is érdemes elgondolkodni. Úgy gondolom, a végén vigyük el magunkkal a két kérdést. Ha még nem is tudjuk teljes határozottsággal a választ, vagy legalábbis kimondani a valódi igent, de Isten munkája bennünk, hogy tudjunk bármit elhagyni, és tudjuk őt bárhová követni. Befejezésül pedig a fő gondolatot ismétlem meg a halálba menő Jézus szájából, és kívánom mindnyájunk számára, Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Imádkozunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy neked terved van az életünkkel, és tudod, hogy mi a te akaratod egyen-egyenként a mi életünkben. Én hálával köszönöm azt, hogy erre te minket és engem nem kényszerítesz. Még a te fiadat sem kényszerítetted erre, hanem ő önként tette az irántad való szeretetből, és mi is hasonlóképpen tehetünk. Hadd kérjelek, Uram, hogy ismerjünk téged olyannak, aki vagy, akiért nem csak érdemes, hanem méltó is megtenni, amit te kívánsz. Édesatyám, te végezz a te munkádat, és te végezz mindnyájunkba, akik itt vagyunk, hogy felismerjük a te akaratodat, és eljussunk a halálnak, annak a fokára, az énnek a halálára, amikor ki tudjuk mondani, hogy bárhová követünk, és bármit megteszünk, te érted. Amen.